alakul. Híradással 16 órakor jelentkezünk legközelebb, 15 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Amikor a rádió felkért, hogy vezessen, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmond az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a rész Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a részpál foglalkozása az, hogy részpál.
Részben. Részpál hangos memoárja. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos.
Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
Hát igen.
Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
A piros úr.
Nérivel találkoztam 51-ben talán, már a Szép Irodalminál dolgoztam, és Vas Pista szerkesztette a Felelet első kötetét, de akkor nem voltak nagyon jó viszonyban, és mikor a második kötetet megírta Déri, akkor átpasszolta nekem, mint fiatal szerkesztőnek a szerkesztését. És Déri, aki nagyon jó ember volt, most úgy mutatott be, hogy hát nagy tisztelője vagyok, és levitt egy presszóba, és elkezdett kolokváltatni. Elkezdett kérdezni a befejezetlenül, melyik karja beteg a fiúnak. Mit csinál Cisz, hogyha a poloskákkal? Hát ugye az volt, hogy kört rajzol a falra, és a poloska benne marad, akkor békén hagyja, kimegy, akkor adja a nyomja. Hogy hívják a Vidovicsnak a szeretőjét? És elkezdett, mint egy egyetemézében, csak hát sokkal részletesebb dolgokat kérdezett. Hol lakott Parcell Nagy Lőrinc a várban? Melyik karját vesztett el a spanyol polgárháborúban? Hogy lett öngyilkos Parcell Nagy Károly? És így tovább. És föltett 50 kérdést. Na most én tökéletesen megfeleltem, mert kétszer vagy háromszor is elolvastam, akkor még jó volt a memóriám. Nagyon szerettem a könyvet, úgyhogy átmentem a vizsgán, és akkor Tibor hátra dölt, és ilyen nagyon nagy lelkűen azt mondta, hogy na jó, megszerkesztetted a Felelet második kötetét. Ja, Feleletből is kérdezett az első kötetből. Jó, hát megszerkesztetted.
Már akkor is olyan kellemetlen ember volt, mint ahogy az öregkori Dériről hírlik?
Hogy mondjam, Déri, kellemetlenek akart látszani. Ő elhatározta, hogy ő egy kellemetlen ember, mert egy nagy íróhoz kellemetlen ember. Füst Milán az egy kellemetlen ember volt, akit ő szeretett, és aztán meggyűlölt. Hemingway egy ronda fráter volt, tehát ő is egy ronda fráter. Nem volt az. Csak ezt a poszt tartotta a legméltóbbnak magához. Önző volt nagyon. Rendkívül önző volt, de hát ki nem önző a te kivételeddel, mindenki önző. Úgyhogy még én is. Úgyhogy nagyon önző volt. És amellett még egy elmélete volt a mű, ami mindennél fontosabb, és hát feloldozom önmagamat a műért, hát még aztán a feleségemet, a házmester gyereket, aki sivalkodik, akkor le kell vágni a fejét, mert én különben nem tudom megírni a novellát. A mű a fontos. Na most ezben sok póz volt, meg majomkodás, imádott játszani, azért hát sok szürrealista hülyeskedés volt benne, egy darabig legalábbis, és nem volt olyan kellemetlen ember.
Dériről te a barátja voltál?
Igen. Azt hiszem lehet mondani, hogy barátok voltunk, amennyire ő vele lehetett barátnak lenni. Velem lehet. Azt sem szeretett, felolvasta mindig, ő imádott felolvasni. Elég kezdem.
Meséltet, hogy a Gia úrt azt hallottad,
amikor Gia úr, felolvasta. Teljes Gia úrt felolvasta, amikor kijött a börtönből, az egy gyötrelem volt, de hát nem lehetett megtagadni tőle, mert hogy azt ott bent írta, kihozta, nem volt közönsége, csak a smaszerek, hát azt azért végig kellett hallgatni, és nem tudom hány éjszakán, Abodi meg ilyen voltunk ott, meg Böbe. Itt olvasta föl ebben a lakásban a kedves Bópert. És olvasta fel az elején, és úgy van néma csend volt. És az, van egy olyan rész az elején, hogy az apa egy fia születik, és az a párhuzamosan, hogy a fiának a fityije nő, ő érzi a halálát közelegni. És a fia fityije növekedése neki az ő halálát jelenti. Méghozzá ez a kifejezés szerepelt folyton, hogy csöp, pöcs. És olvastam, és akkor csönd volt, mit szólsz hozzá, és mit szóltok hozzá, és akkor Klári mondta, hogy hát ne haraguljon Tibor, meglepő élesen is, tapintatlanul szinte, ami aztán igazán nem volt rá jellemző, hogy hát ezt elképzelni nem tudom, hogy egy apának ilyen gondolatai legyenek, hogy a fia növekedése és az ő halála, és ez a csöppöcs, ez elég idétlen is, már ne haraguljon, és látszik, hogy magának nem, ez elég gondok mondatot, látszik, hogy magának nem volt soha gyereke. Hát én akkor részben, mert egyetértettem vele, részben, hogy mellé álljak, mondtam, hogy én is azt hiszem, hogy ez egy nagyon művi dolog. Nem hiszem, hogy ez eszébe jutna valakinek a fia pöcséről, akár csöpp, akár nem. És akkor erre Tibor nagyon idegesen is, abszolút nem érdekelt a kritika, és soha nem fogadott-e semmit. Azt mondta, hogy ez nem élet, ez irodalom, ez egy regény. Nem az az érdekes, hogy az életben van-e ilyen, hanem hogy a regényben mennyire van helye ennek. Mondta, a regényben sincs helye.
Ezeket te nem szeretted már, ezeket a későjéket?
Nem nagyon. Nagyon szerettem egy néhány novelláját, a Szerelem című novelláját, bevallom neked. Hogy... Na most igen, hát ez akkor ezt hadd mondjam el. Kérlek szépen, ugye emlékszel a két asszony történetére, hogy a mama ugye nagyon öreg, már kicsit gyenge is, és a fiú börtönben van. Na ez pontosan így történt a valóságban, és az ávó nagyon elegánsan engedélyezte, Tibor német nyelvű leveleket írjon a börtönben, ezek meg is vannak, nálam is megvan a másolatuk. És azt írja benne, hogy Amerikában vagyok, és itt milliókat keresek, mama, megyek majd haza, nyugalom, viszek neked ajándékot, csinál. Most Böbe vitte ezeket, már elég nyomor volt. Én akkor szerveztem ilyen fehér segét, és 5 vagy 6 embert megkértem, hogy adjanak egy néhány száz forintot havonta, és ezeket minden hónapban elvittem a Böbének, ezt úgy hívtuk akkor, hogy fehér segély, és a befejezetlen mondat hátára fölírtam mindig, hogy mennyi pénzt vittem. Ezt Tibor egyébként visszaadta a szabadulása után, és én visszaadtam azoknak, akiktől kaptam. Csináltam ezt később is, aztán szilenciummal sújtott íróknál. És azok nem adták vissza. Elég szegény volt Böbe, hát én néhány 1000 vagy 100 forintja volt. Próbál dolgozni, kendőt festeni, de mindenhonnan kirúgták. De elég ronda a korszak volt ez a 57-60, szóval ez egy kemény dolog volt. Utána mentek az embereknek, és acin nagyon undok volt ebben az időben.
Kompenzálta is utána délire.
Igen. Szóval ebben az időben nagyon keményen csinálta a dolgokat. Na, az történt, hogy a mama elkezdett idegeskedni, hogy mi van az ő fia, Tibuli, úgy hívta Tibort, mi van a Tibulival. Mama nem tudott jól magyarul, bécsi asszony volt, és 90, nem tudom, hány éves volt. És akkor Böbe egyszer arra kért, hogy menjek el vele, és mondjam azt, hogy most jöttem Amerikából. És találkoztam Tiborral, és nagyon jól van ott, és hát még ott kell maradni 3 hónapig. El is mentem a Bajza utcán, az Irosegységtől nem messze volt egy pici lakása a mamának, Tibor tartotta őt mindig, ezt is Böbe meg kellett, hogy tartsa, szóval Böbe hősiesen csinálta ezt anyagilag, és volt egy házvezetőnő is a mama mellett, a mama ágyba feküdt már. És elmentem, és akkor elkezdtem ezeket mesélni, és akkor a mama mondta, hogy és nem kártyázik a Tibor? Mondom, dehogy nem, velem is kártyázott. Mit? Mondom, pókert. És ki nyert? És ami hülye voltam, nem bírtam ki, és mondom, én. El fogja veszteni az összes pénzét a Tibori. Mondom, igen. Nem fogja. Sokat keresett. Na, mama azért úgy megnyugodott, és jöttünk el Böbével, és Böbe megdicsért, hogy jól csináltam, minden rendben van. És aztán én minden héten akkor kimentem hozzá a Krecsányi utcára, és akkor elmondta, hogy megint volt a mamánál, és a mama azt mondta, hogy azzal a piros úrral ne hagyják kártyázni a Tibulit, mert elnyeri a pénzét. Mert ugye a németben a rót van a vörösre és a pirosra egyaránt, és hát ő nem tudta lefordítani a vörösre. És hát akkor ez rajtam maradt, Tibor aztán mindig így hívott, hogy a piros úr. Aztán volt sok politikai ellentét is Tibor, később nagyon ellene volt az ellenzéki mozgalomnak, amiben én belekeveredtem, és akkor engem mindig nagyon letolt. És ebben elég sok vitánk volt. Ezt meg kell adni. És akkor az első volt, a Havel lecsukták, és akkor ezzel nem tiltakoztunk, még akkor aránylag kevesen, 20 vagy 30 valánya, és akkor azt nyilatkozta egy német, vagy svéd, vagy nem tudom milyen televíziónak, hogy ez a cseheknek nem használ, a magyaroknak meg árt. És akkor volt egy elég mondom beszélgetésünk. Mondtam neki, hogy amikor téged lecsuktak, akkor az egész világ tiltakozott, és azért az nem esett, az nem volt ma, és akkor ez most hogy van. És úgyhogy, de aztán később már nem beszéltünk politikáról.
Feleletvitas hiányzik még.
Feleletvitas.
Abba te érintve voltál.
Hát hogy én szerkesztettem. Kérlek szépen, a feleletet ideadta, volt, amilyen volt, azért voltak benne szép részek, egy vihar rész van, ami gyönyörű benne, amikor jön be kis tacsáról a gyerek, meg ilyenek. És hát láttam, hogy nyomdában megjelent, és akkor jött a Rivai eszméletlen éles támadása. És aztán neki mentek, én velem nem volt semmi. Egy idő múlva volt a Fészek klubban egy úgynevezett lektori konferencia, vagy kongresszus, az első lektori konferencia, és azon két könyvet támadtak nagyon élesen, a Juhász új versek című kötetét, ami az első ilyen ellenzéki kötete volt, vagy nem tudom milyen, és ezt. És akkor ez a Simó, aki annyi jót tett velem, fölállt, és azt mondta, hogy Rákosi Jártás elolvasta a feleletet, második kötetét, és azt mondta, hogy a feleletet, ha az ellenség írta volna meg, azt se tudta volna jobban megírni, amivel persze nem akarom azt mondani, mondta Rákosi Jártás, hogy Déri Jártás ellenség. Én ezt most alkalmazom Jeszpárra, és felolvasta a lektori jelentésemet, ami vitatkozott előre kicsit Révaival. Ezt a lektori jelentést az ellenség se írhatta volna meg jobban, mint Rézeftárs. Amivel persze nem akarom azt mondani, hogy Rézeftárs ellenség. Na most ez azért nem volt a nagyon jó dolog, ez 52 őszén volt. És én akkor nagyon nagy szerelemben voltam. Az volt a szerelmünk hajnala. És ilyen módon valahogy nem fogtam föl Isten igazából, hogy itt mi történik. És nem figyeltem oda. Nem érdekelt ez van nagyon. Rántottam egyet a vállamon. És szünetben oda jött hozzám Kelemen Marika, minisztériumban volt egy tisztviselőnő, és azt mondta, hogy gyakoroljon kritikát. És mondtam, hogy nem gyakorol, de gyakoroljon kritikát. Nem. És oda jött Veszeli László, akiről már nem nagyon tudják, hogy kicsoda, ilyes egyik legjobb barátja volt, Bábelt fordította, ő fordította a Bábel olvasatseregén. Ez is egy régi kommunista volt. Oda jött, és azt mondta, hogy te Pali, én azt mondtam neked, hogy az Inturist vezérigazgatója voltam a szovjetbe. Mondom, igen. Azt mondja, ez igaz is, de csak egy évig voltam, aztán lecsuktak és elvittek ki koncentrációs táborba. Gyakorolj önkritikát. És akkor megöleltem, és mondtam, hogy hát ez borzasztó kedves és jó. Visszamentem, ez egy nagy pártember volt ez a Veszelény, egy nagyon helyes ember. Visszamentem, és a szünet után is fölálltam, és az Darvas vezette egyébként nagyon rondán ezt is. Fölálltam, és azzal kezdtem, de Isten látja a lelkemet, hogy nem gúnyból, hanem őszintén akartam valami kompromisszumot, vagy nem tudom én mit, és azt mondtam, hogy hát elolvastam a Révai Jártás tanulmányát, és azzal nem lehetne egyet érteni. És erre kitott a röhögés. Mert ezt mindenki úgy értelmezte, hogy én, mint egy ilyen pima szavak, azt akartam mondani ezzel, hogy próbálnék én azzal nem egyet érteni, ugye? De tényleg nem ezt akartam mondani, hanem és mindenki az asztal alatt, vagy a székek alatt röhögött. Na még ez is, ugye, amikor én önkritikát gyakorolok a legnagyobb jó indulattal vagy aljassággal. És akkor valahogy belezavarodtam, Vaspista is önkritikát gyakorolt a juhászkötő miatt, ő szerkesztett az új verseket, és akkor valahogy elaludt az ügy. Vér nem lett belőle. Hát ez volt a feleletnek. Aztán volt még egy cirkusz, kérlek szépen, amikor ez a fele előtte volt neki egy rémes felesége akkor, mert mint Dérinek, a Zoravec Paula, az is írónő volt. És az nagyon vallásosan párt ember volt. És én írtam egy lap, én valahol vidéken voltam, amikor megjelent a Réhai cikke, és írtam Tibornak egy lapot, hogy kedves Tibor, olvastam, majd ezen is túl leszünk, ölel Pali. Ezt is kibírjuk, hogy valami ilyesmi volt. És Paula megnárta a lapot, és azonnal bevitte ennek a szépernő kapcsán említett Márti pártitkárnak, azzal, hogy hát hogy fejlődjön az ő férje, hogyha a barátai ilyen lapokat írnak neki. És ebből aztán lett valami eljárás, de be is hívtak az írószövetségbe, de én nem voltam írószövetségi tag. És a Máté ott valamit kezdett mondani, hogy ez van, és mondtam, hogy nem illetékesebb az ügyben. Máté Eftás, nem tartozom az írószövetséghez, úgyhogy nagyon érdekes, amit mond, de nem áll jogában velem foglalkozni. És akkor ettől úgy megzavarodott és elengedett, és nem nyúlt utána. Úgyhogy ezek voltak. De nem ez volt az érdekes, hanem Déri az élete végén egy ilyen ugye, természet, nem tudta a virágok neveit, vett egy Rapaics Rajmundot, növény meghatározott, megtanult a virágokat. Böbe az falusi lány volt, azt tudta, vagy vidéki lány, és akkor ilyen újföldes úr lett, ezt mindig mondtam neki, hogy Anker Schmidt úr, és ott ugrattuk ezzel, de nem lehetett, mert neki ez rettent. Egyben kellyesen, kedvesen csinálta, hogy mondta, olyan bonyolult virágneveket, én se tudtam persze. Smucig volt öregkorára, Goloász szívott, és mindig így a zsebéből vette ki, és nem kínált meg soha. És akkor Böbe, aki nagyon nagyvonalú nő volt, mindig azt mondta, hogy Dajcsúr vegye elő a cigarettát, és kínálja meg a vendégeket vele. Ez volt, ezt ezerszer hallottam, és akkor Tibor nagyon rossz kedvűen kivette a Goloászt, és tessék, mondta. Mondtam, köszönöm, utáló. Úgyhogy rengeteget röhögtünk. Nem tudom, azt hiszem, hogy fontosabb volt nekem az életemben, mint amilyen fontos a Tibor, nem tudom.
Úgy lehet, hogy ilyen zsugori, egy ilyen elegáns kártyás.
Nézd, ez egy mellék dolog, amit most mondani akarok, hogy a kártyások általában zsugoriak, mert a kártyára spórolnak. Tehát az az igazi kártyás, aki nem taxival megy a partira, hanem villamossal, mert azt a 200 forintot megspórolja, hogy elveszíthesse. Ez a kártyás pszichológia egyébként. Hát elfele már persze, hogy gyalogjon vagy villamosra, mert már nincs pénze. De oda menet is, hogy 200 forinttal, vagy régen 40 forinttal több legyen a zsebébe. Ez az egyik rész. A másik a pénz kérdés, most függetlenül Déritől meg egyáltalán. Öregkorban valóban van, azt szokták mondani, hogy a zsidó, öreg zsidók azok smucikok. Azt hiszem, ez egy hülyeség, az öreg emberekben általában van egy félelem az éhenhalástól. Na most én bennem is már ezt érzem. Nálam van egy szerencsés ellenpont, mert utálnám. Én soha nem voltam zsugori, sőt, elég nagy vonalú voltam. Ha volt például, Klári meg hát elképesztően. Hogyha valaki azt mondta, hogy milyen szép a táskád, akkor rögtön azt mondta, hogy hát akkor vidd el. Milyen szép a cipőd, akkor levette. Szóval elképesztő volt ebben. Hát én ezért ezt ennyire nem. Most egy ellen dolog van, az, hogy a Klári betegsége idején jöttem rá, hogy hát a pénz nem ér semmit. És akkor volt egy olyan, hogy utolsó nap, amikor telefonáltak, hogy átvitték a Kutvölgyiből a kardiológiára, még valamit megpróbálnak, ott van egy különleges ballon, amit megpróbálnak. Mint az őrült rohantam oda, és még találkoztam vele akkor utoljára. És a taxival rohantam, és azt hiszem volt már 1000 forintos feltehetőleg, igen. Emlékszem, amikor kiugrottam a taxiból, akkor ott adtam a legnagyobb pénzt, ami volt, és rohantam be a kórházba, hogy még ne vigyék be a műtőbe. És a sofőr akkor rohant utánam, hogy uram, hát ha 1000 forintos volt ez, akkor mondjuk az út volt 60 forint, és hát visszajár még 900. És azt úgy hagyjon, és gyűrtem be a zsebem, és rohantam tovább. És akkor ez megmaradt, ott sokat kellett várni aztán, és akkor úgy gondolkoztam ezen, és megmaradt bennem, hogy Hát nem érez semmit, ez egy rohany, ez a papír. Most mit tudok ezzel a papírral csinálni? Na és akkor mi van, hogyha az embernek van egy néhány tízezre vagy százezre? Szóval ez a haláltánc versek vagy képek közhelye, hogy a gazdagot és a szegényt ugyanúgy táncba viszi a halál. Tehát ez van, mint ellenpont. És ez elég intenzíven segít nekem abba, hogy ne hűljek ebbe meg. De ilyen technikai dolgokban már látom, papírokat kettévágom, elteszem a régi papírokat, amire gépelve van, még a hátára jó lesz írni valamit. Ez régen nem volt. Örkény azt állította, hogy ez mindenkinél van, aki a háborút végigcsinálta. Hogy egy spárgát én elteszek, ha kapok egy csomagot, akkor leveszem róla egy könyvet, az írókönyves boltjából, a Parti nagy új kötetét, akkor leveszem a spárgát, és beteszem a fiókomba. És nem vágom el egy ollóval, hanem kibogozom egy fél óráig. Úgyhogy te elteszed a spárgát egy ilyen csomagból?
De.
Hogy? Nem teszed? Kidobod a papírral együtt.
Ki, nekem volt egy spárgafóbiám egy időben, ugyanis én 20 éves koromtól kb. 18 helyen laktam.
És
könyveket kellett állandóan kötözni, és egy darabig mindenféle madzagok, aztán utána egy nagy nélénytől rám maradt 4 kiló úttörő és kisdobos sípzsíró. Így.
Hát az egy óriási kincs.
Óriási kincs, és azóta ezek használtak.
És még mindig megvan?
Egy csomó még mindig megvan, mert egyszerűen kifogyhatatlan a dolog, már úttörő nincs. Síp nem volt a végükön. Ezek megmaradtak. A spárga, az nekem ez a úttörő sípzsíró.
Az öregedéssel ez valószínűleg azért együtt jár, mondom, ez az éhenhalás félelem is, hát most karikírozom, de valamennyire, és ez még azt kell, hogy a Délire visszatérve, hogy hát szerintem az utolsó 20 évben nem evett egy kilót, Tibor, mert nagyon sovány volt, és abszolút nem evett semmit, kis sajtocska volt a vacsora. Böbe pedig élvezte, hogy van pénzük, nagyon helyes nő volt Böbe, akármit szidják, meg rosszakat mondanak róla, politikailag, meg emberileg, én nagyon szerettem. Nagyon sok jót tett ő. És hát ő óriási vacsorákat rendezett, és élvezte, és nagyon jó volt ott a kaja, és akkor ott elköltött, mit tudom én, hány száz vagy ezer forintot, és Tibor pedig egy pici kis sajtot evett egy kis kenyérrel, és gondolom vérzett a szíve, hogy itt most mi történik. És Böbe meg szórta a pénzt. Úgyhogy...
Hát meg az 50 filléres iskolai füzetek, amibe írta az utolsó könyveit.
Egyébként Déri mentségére hadd mondjam azt el, hogy egyszer elmondta, Böbe rengeteg, sokat utaztak, Böbe szép asszony volt, és rengeteg ilyen kenceficét vásárolt. 500 aftershave, meg ilyen parfüm, meg olyan parfüm, meg kenőcs, meg nem. Abodi, aki nem volt egészen normális, az ezeket mindig megette, és megitta. Ez volt a rögeszmény, hogy kiment a fűzőszobába, és jött, és ez a szappannak milyen jó íze volt, mondta. És tényleg elette egy kicsit belőle kenőcsöket. Parfümben az fölhajtott. Egyébként ez a csurkának a bálanyájában benne is van, hogy kimegy és ott a fölhajtja a hajszeszt, vagy nem
tudom. Ez Abodi.
Ez Abodi, persze. Déréknél isteni fölhajtani való aftershave-ek voltak, és Dibor egyszer elmesélte, hogy kiment, és ott nagy katonás rendben sorakozott az a, mit tudom, 60 ilyen méregdrága nyugati izé. Egyszer csak úgy megdühödött, és azt mondta, hogy ez egy őrület, hogy ezek engem rabságba ejtenek, és így lesöpörte, és összetört az egészet. És lent egy bokáig állt ez a sok kenőcs és folyadék, és nem tudom, hogy Böbe sivalkodott, és azt mondta, hogy nem érdekel, nem fogok megőrülni ezektől a hülye nyugati maraságtól. És akkor Böbe befogta a száját, és feltörölte őket. Ez nekem nagyon imponált, hogy nem leszek rigolyás, és nem fogok minden borotválkozás előtt egyik érdekelni magamat, és utána másikkal, és utálom ezt. Hirtelen egy ilyen anarchista, fiatalos őrjöngés jött rá.
De miből volt ennyi pénze a Dérinek?
Itt az történt, hogy a lecsukása után közvetlenül nyugaton rengeteg könyvét kiadták. Tehát 56 után a Nikit mindenütt kiadták, óriási példányszámban, és a novelláit és a regényeit német nyelvterületen, angol nyelvterületen, de spanyolul, portugálul, Dél-Amerikában, olaszul, mindenütt. És hát azért az nagyon sok pénz. Ezek vastag könyvek voltak, vagy vastagok is voltak, és ezek a pénzek bejöttek. Böbe ügyes üzletasszony volt, és ebből vett telket, meg házat, meg amíg ült Tibor. Mindenféle dolgokat. Úgyhogy mikor Tibor kijött, akkor egy gazdag ember volt a börtön után. És akkor 3-4 évig nem jelent meg, mert Köpeci volt akkor a kiszabadult írókkal foglalkozó ember.
Szép feladat.
Igen. És beívta, és, azt, és Tibor vitte neki a Magyar Lány című darabját, amit bent írt, az egy elég rossz színdarab, és a Georix bent, azt is bent írt, ami azért jó könyv. És azt mondta Köpeci, hogy előbb tedd le a garast, Tibor. Ha leteszed a garast, akkor, akkor kiadjuk a Georix bent. Tedd le mellettünk a garast. És akkor Tibor azt mondta, akkor még azért olyan ellenálló volt, és azt mondta, hogy hát nem teszem le a garast. És akkor vacakoltak, eltelt egy-két év, vagy több is, és egyszer csak írt egy novellát, ami arról szólt, hogy itt egy nagyon rossz novella volt, hogy parasztnak elviszik a tehenébe, viszik a téhezbe, és ott rosszul bánnak vele, éhezik a tehén, majdnem megdöglik, aztán paraszt asszony volt, és a paraszt asszony be szökik a téhezbe, és ott eteti a tehenét. És ezt bevitte. És akkor azt mondta Köpeci, hogy hát ezzel nem tetted a garast, hát ez nem olyan vonalas írás. És azt mondta, de igen, letettem. Hát miért? Hát miért tetted ezzel? Mert garaskösségbe játszódik. Mondta Tibor. Ezért. Akkor még ilyen volt ő az elején, aztán később már nem.
Ezekben a játszmákban acéli és acéldéri te igazából nem láttál bele, és nem is nagyon voltál részese.
Hát én Acilla soha nem voltam. Egyszer voltam társaságban, azt akarod elmondom, és nem, ebben nekem semmi részem nem volt. Az nagyon rosszul esett, amikor a déli végrendeletét megmutatta Böbe, amiben az volt, hogy nálam fiatalabb barátaim közül egy emberben bízom meg, igazán őre bízom a Böbe sorsát, és a írásaimat, és mindent, Acél György. Ez mondjuk nem volt nekem nagy öröm. És egy kicsit úgy átrajzolta az egész múltat is. Mert van ilyen, hogy egy esemény a múltat is megváltoztatja. De egyébként nekem ez semmi kapcsolatom nem volt. Egy dolog volt, hogy egyszer Vas Pista telefonált, hogy Acél meg van hívva hozzá, és menjek én, menjünk mi is el. És én rögtön azt mondtam, hogy nem. Kérdezte, hogy miért nem? Hát mondtam, mert jöttem. Ez már ellenzéki periódus elején volt. Hogy ebből csak baj lesz, és össze fogunk veszni, vagy házigazdaként neked kellemetlen lesz, nem. És letettem a kagylót, és jól mondta, ahogy gondolom. És valahogy jelezte, hogy ezt Acél kívánta. És akkor legnagyobb meglepetésemre, hogy ebbe a szobában volt a telefon, másik szobában Klári hallotta, és átjött, és mondta, hogy mi volt ez, és mondtam, menjünk el, mondta. Teljesen rendhagyó volt ő rá, és érthetetlen. Mondom, miért akarsz te erre elmenni? Én kíváncsi vagyok, hogy Vasék hogy viselkednek, és hogy zajlik le egy ilyen, mondta Klári. Már rögtön visszahívtam Pistát, és mondtam, hogy te, Klári, érdekli, elmegyünk. És akkor elmentünk, és kiderült, hogy tulajdonképpen Acél kérte ezt, és az volt a... Ő akkor kádereket keresett. És két hét múlva Illéshez meghívatta Matyit ugyanígy. Novakos Matyit. Ugyanúgy zajlott a két beszélgetés egyébként. Hát ilyen társasági csevei volt, és hogy hát nem volna kedvemi lapot csinálni. És mondtam, hogy dehogy nem, boldogan. És hát hogy képzelem ezt el? Hát mondom úgy, hogy én csinálom a lapot. Ez az egyetlen, amit erről egyelőre tudok. Na jó, de mit értek ezen? Hát mondom, hogy nem maga csinálja, hanem én. Úgy képzelem el. Nem tesz a nyakamba egy politrukot, nem küld kell fölküldjem a kéziratokat, nem fogom a szocializmust támadni ebben a lapban, nem erről fog szólni a lap. De én csinálom. Ja, hát akkor nem kell, mondta ő. Hát mondom. Aztán másról beszélgettünk ott, Vasik egyébként nagyszerűen viselkedtek, és ez tartott egy darabig, és akkor, amikor jöttünk el, akkor azt mondta, hogy ugye maga Jászai téren lakik. Mondom, igen, hát ezt is tudja, igen. Hát kocsival van? Mondom, nem. Hát ő igen, és itt hazahoztak, és kiraktak. Úgyhogy ez volt a... De én ezbe a felső 10 000-be, hát hogy is tartoztam volna? Nem. Úgyhogy ez nem volt.
Örkény.
Jelenleg ővele elég korán megismerkedtem, nagyon élveztem a dumáját, őrkénynek, mert nagyon jó volt együtt lenni. Szikrázó feje volt. Nagyon szerettem a Pistának ezeket a régi novelláit is, és a humorát. Hát ez még a 50-es évek, már közepe, második fele. Őrkén a háborúról szeretett nagyon beszélni, a frontról, és hát arról rendkívül mulatságos történetei voltak. Elég cinikus ember volt a szónak, én ezt nem negatív szónak tartom, nála néha már negatívan is lehetett értékelni ezt. Akkor már teljesen ki volt ábrándulva mindebből. Egyszer elmesélte, hogy ezt meg is írt aztán később, hogy lent volt Dunai városon, kellett írjon a Sztálin városról valami riportot, és akkor mutatta neki a főmérnök, hogy itt fog állni a nagy kohó, és itt a nem tudom micsoda, és aztán lejöttek, és mondta, beültek az irodába, és mondta, hogy hát Örkény úrhoz van szerencsém, hallottam a nevét, igen. Maga nem rokona az Örkény Patikusnak, akit én ismertem? De igen, a fia vagyok, mondta Örkény. Maga fiát, akkor megmondom magának őszintén, hogy hát itt nem nagy kóhó fog állni, lófasz fog itt állni, Örkény. És akkor ő írt egy nagy riportot, mesélte a nagy kóhóról. És akkor kérdeztem, hogy te ez hogy van, hogy hát ezt hallottad, hogy itt nem fog nagy kohó állni, és mégis megírtad, hogy fog, és most erre a történetre emlékszel, és mondom, nem világos ez nekem. Hát majd egyszer világos lesz, mondta ő. Na, két történetet mondjak, mert Örkény műveiről hát nem érdemes, mindenki ismeri. Az egyik az, hogy ez is némileg Dérivel kapcsolatos, hogy mikor mind a kettőjüket ugye erősen támadták az 50-es években, elhatározták, hogy írnak egy olyan könnyű, vidám regényt. És lementek a Balatonra, és ott elkezdték írni ezt. És mikor megvolt valamennyi belőle, akkor én leutaztam oda. És Örkény nagy viccmester volt, megállás nélkül ugratott mindenkit, és félrehívott Pista, és azt mondta, hogy odaadom neked, most odaadjuk ezt a regényt, és olvasd el éjszaka, nem volt kész még, mint a 100 oldal, vagy 80 oldal volt belőle, és mondd aztán azt, hogy vacak. És akkor az egy jó hec lesz. Mondd azt a Tibornak, hogy ez vacak. Mondtam, jó. Elolvastam, a regény vacak volt. És másnap aztán reggeliztünk, és milyen, ugye Tibor ilyen nagyképű volt, és arisztokratikus, és kedves, és hát mondom, ez nem sikerült, mondom, ez nem jó. És elkezdtem mondani, hogy miért nem, hogy két teljesen különböző humor találkozik, és hát az Örkény humorra meg a tied, ez valahogy sehogy nem jön össze, és úgy eléggé szakmailag kezdtem beszélni róla, hogy mi. Örkény állati boldog volt, és röhögött hátul, és mutogatott, és nem tudom mi. Tibor meg egyre rossz kedvűbb lett, és ez komolyan, na, én ezt azt hiszem, ne, ilyet igazán nem szívesen mondok ilyen két nagy írónak, de ezt abba kell hagyni, ennek semmi értelme nincs, ebből nem lesz papsolat, csak az időtöket vesztegetitek. Erre ez nem egy könnyű regényt, egy ilyen nyári Aszlányi Károly regényt, amit én nagyon szeretek, de ezt te nem tudsz írni, ez nem te vagy. Hát egy nehézkes, németes humorú, ez nem megy neked. Hát Örkény, mint akit vajjal kenegettek. Tibor azt elvonult, sértetten sziasztázni, és akkor nagyszerűen csináltad, mondta Örkény. Hát mondom, te annál könnyebb volt, mert ez tényleg nagyon rossz ez a regény. Na ne folytasd a viccet, most jössz azzal, hogy most engem is. Ezt mondom, tényleg ez a véleményem, és kezdtem neki mondani, és most át akarsz ejteni, hát is érzi. Mondom, nem, tényleg rossz a regény. És aztán ezt sokáig mondtam neki, amíg végén elhitte. Egyébként abba is hagyták ezt a regényt, de nem azért megjelent az. Ez az, és meg is írja ezt a történetet Örkény, ott vagy másút, már nem emlékszem. Nem ezért hagyták abba, mert én mondtam, hanem közben jött a forradalom, meg fontosabb dolgok, de ez nagyon gyenge, ami megvan, egy ilyen nagyon erőltetett semmi, úgyhogy ez abban marad. De hát ez mint dupla fenekű vicc volt mulatságos Örkénynek ez a csapdája, amit ugye aki másnak vermetás maga esik bele dolog. Na, ez az egyik ügy, amit róla el akarok mondani. A másik az, hogy egyszer meghívott, ezt név nélkül mondom el, a társaságban, ez is akkoriban volt, és egy nagyon furcsa, nagyon tisztességtelen ember a mi szakmánkból ott volt, és ebben a forradalom előtti furcsa hangulatban elkezdett vallani az életéről, és elmondta egy, be is volt egy kicsit rúgva, és elmondta egy cselekedetét, politikailag nagyon nagyos cselekedetét, ilyen Dosztojevszkijes önmarcangolással. És amíg mondta, addig én egyszer valahogy értékeltem, annyira felháborodtam rajta, tényleg egy véres történet volt, és mondom neki, hát hogy csinálhattál ilyet? Hát mondom, borzasztó. És akkor intett, hogy menjek ki. És kimentem, és akkor borzalmasan letolt, és azt mondta, hogy soha nem lesz belőled író, és hülye vagy, ezt az embert meg kellene ismerni, és hogyha te most azt mondtad neki, hogy ez helytelen volt, és hogy csinálhattál ilyet, akkor bezárkózik, és nem meséli tovább a történetet, és nem tudjuk meg, hogy ez hogy volt, és azt kellett volna mondani, hogy persze, hát ez természetes, hogy így viselkedtél, de máshogy nem is cselekedhettél, és akkor meséli tovább a dolgot, amikor biztonságban érzi magát. És olyan hülye vagy, mint a nem tudom micsoda, és itt eltoltad nekem, most nem fogom soha megtudni, hogy ez hogy is volt valójában. Mondtam, bocsánat. Nagyon érdekes volt az a gondolkozás módjára. Egyébként hát bizonyos értelemben igaza volt.
Hát meg ez a profi írónak csak ez lehet a gondolkodás módja, neki megint. Anyag kell minden áron.
Megint. Egy Móricz gondolkozás. Móricz volt ilyen. Megint. Úgyhogy nem moralizál, mert akkor a pasas bezárul, hanem lefekszik neki.
Karinthy Ferenccel te milyen viszonyban voltál?
Jóba, kérlek szépen, sokáig, a budapesti őszig. Jóba. Csak vele is elég sokat voltunk együtt, 55 Örkénnyel elég jóban volt, ő köztük volt mindig egy versengés, nőkbe, írásba, minden, mert Örkény a végén lekörözte a Cinit, ez nagyon fáj Cininek. De nem volt rossz író Karinthy Cini sokáig, és de mindig volt egy ilyen párharc, főleg a Karinthy részéről. Voltunk sokat hármasban is együtt, úgyhogy nagyon jól asszociáltad most ide a nevet, ugrattuk egymást még. 50-es években még a Báthori utcán többször voltak nálunk, és akkor mindig Cini ilyen isteni telefonvicceket csinált. Emlékszem, egyszer fölhívtuk Gáspár Endrét augusztus 18-án valamelyik évben, és azt mondtuk neki, hogy a rádiótól beszélünk, és mondtunk egy valóságos rádiós nevet, és azért hívjuk, hogy Csohány Gabriellának van egy verses kötet, az a cím, hogy Dal az alkotmányról. Egy hosszú vers. És ezt holnap után a német adásba be kell olvasni, németül, úgyhogy kérjük a mestert, hogy fordítson le németre. És hát mondta, dühösen Gáspár, későn este hívnak, és hát egyébként is két nap alatt egy 1000 soros verset, én nem tudok, vagy 1500 soros verset nem tudok lefordítani, de hát a párt kéri erre, mert ez nagyon fontos, hogy a német elvtársak lássák, hogy az alkotmány, és amellett pedig 3-szoros honoráriumot adunk a sürgősség miatt, mondta Cini. Hát ezeket elkáprázatos tudással csinálta, és hát mi ott majd megpukkadtunk a szobába, és na addig, amíg azt mondta a Gáspár kegyesen, hogy jó, hát akkor megcsinálja. Nagyon egyszerű a formája, elmondta, ott volt a kezem a kötet, én mutattam neki, és kegyetlen viccek voltak ezek, és hát hogy lehet eljutatni, hát sajnos nincs altisztünk, nem tudom, de leadjuk a portán, és hát Gáspár elvtárs nevére le lesz adva, és tudom én, Somos elvtárs leadja, és ott lesz, és lehet, ha lehet, most azonnal jöjjön érte. Jó. Ezzel befejeződött, a Gáspár nyilván azon a taxiba ült, és oda rohant a... Na, ilyeneket elég nagy mennyiségben csináltunk.
Mesélj még néhány ilyet, emlékszel ilyeneket.
Hát én küldtem tűzifát a Cini lakására például, meg is jelentek ott egy csomó tűzifával, azt hiszem nyáron, ha jól emlékszem, és akkor mondjuk nem tudta átvenni. Aztán... ilyen telefon viccekre már nem emlékszem, arra emlékszem, azt csak mesélte, az volt talán a legjobb, hogy az Ági, a felesége, az egy miniszter titkárnője volt, és egyszer bement, hogy akar vele beszélni, de az éppen bent volt a miniszternél, ahol valami értekezlet volt, és a másik titkárnő mondta, hogy hát üljön le, és majd kijön. És ült már egy fél órája, és a felesége még mindig bent volt, és unta, és akkor azt mondta ennek a másiknak, hogy ne haragudjon, de hát nem tudok már tovább válni, hanem izgatott vagyok, menjen be, és mondja meg neki, azonnal jöjjön ki, mert gyereke született. És a nő fölállt, és bement, és ott folyt az értekezlet, és azt mondta, Ági, gyere, itt az urad, megszületett a gyereke, gyere azonnal. Ági fölugrott, és azt a Jesszus, és kirohadt ki. Hát ez zseniális azért, valljuk be.
És hát is rengeteg keringett a legendákban a városban.
Ezt ismerted, ezt a gyerek?
Ezt most, hogy mondtad, ezt ismerted. Igen. És rengeteg gyönyörű terjedt. Csak ezekre tényleg nem.
Hát össze kéne írni őket, igen.
Volt az a történet, vagy állítólag volt Szigligeten, az a tréfa.
Igen.
Ezt te ismered, ezt a bizonyos meséld, ezt gyönyörű, csak én nem tudom.
Egyszer lent voltak Szigligeten, és akkor Cini bekopogod Érihez, és azt mondta neki, hogy te, én gondolkoztam ezen a részleten, ami megjelent az ítéleten, és meg az egész életemben, és én rájöttem, hogy tulajdonképpen könnyen elképzelhető, hogy nekem nem Karinti Frigyes az apám, hanem te. Úgyhogy engedd meg, drága apám, hogy most én téged köszöntselek. Na most hát ugye ez nyilvánvalóan abszurdum volt, egyrészt mert időben nem jött ki, mert Cini 19-ben vagy 20-ban született, és hát ez a kapcsolat 10 évvel később volt, másrészt hát kiköpött az apja, úgyhogy ez egy totál ügyeség volt, és hát Cini Hetznek is szánta. Téri egy darabig ugye eltűnődött, és mondta, hogy hát igen, hát lehetetlennek tartom, hát nem, és kezdte neki komolyan magyarázni. És akkor egyre több érv jutott az eszébe, hogy hát az évek nem stimmelnek, és hát anyád soha nem volt terhes tőlem, és hát nem, és szóval hosszú ideig magyaráztanak, és akkor egy fél óra után rájött, hogy hát hülyéskedve van, és akkor elkezdett röhögni, és akkor tehát elég ízléstelen volt azért Cini részéről ez, akárhogy is vesszük. Na most vele nem lehetett viszont viccelni. Rettenet, mint általában azokkal, akik másokkal ilyen kegyetlen vicceket csinálnak.
A bemutatás.
Ja, igen. Hát ugye róla mindig ugye volt az, hogy mi a különbség a Hamlet és a budapesti tavasz között. A Hamletben benne van az apja szelleme, a budapesti tavaszban nincs. Ez volt az ő legérzékenyebb pontja, az apja. Amit hát nem is csodálok, mert mondjuk Karinti Frigyes fiának lenni az azért nem egy könnyű feladat. Na elég az hozzá, hogy hát ez tő nehezen viselte el. És egyszer egy nagyon szép nővel álltam a New York liftjénél, a Kányedi feleségével, Magdával, és jött Cini, és úgy kerülgetett bennünket, és láthatólag hát nagyon szerette a nőket, és hát hogy gyönyörű volt Magda, és szóval látszott, hogy nagyon akarja, hogy bemutass, hogy megismerkedjen ezzel a nő. Mondtam, hogy Cini, gyere már ide, hát oda jött, és mondtam, hogy engedje meg Magda, bemutassam, ez az író fia, a Karinti Ferenc. Na most ez egy igazán rossz kis vicc volt, és megőrült tőle, és elkezdett ott mindjárt helybe örjöngelni, pedig hát egy parlagi, alpári vacak vicc volt. Úgyhogy vele, de egyébként se lehetett vele viccelni. Na most az volt a baj, én ezt nagyon nem szerettem, ezt a budapesti őszt. Ezt én nagyon hazug könyvnek éreztem. És mikor megjelent és elküldt, akkor írtam egy hosszú levelet, hogy én többször írtam a könyveiről, de nagy elismeréssel is, mert az irodalmi történeteket nagyon szerettem, meg sok mindent. Na jó, jó író ő. Most van divatja múlt, mert ezt a fajta irodalmat nem szeretik, de nagyon jó író. És főleg a novellái közül egy csomó. Bár van egy korai regénye is, ami nagyon szép. Na elég az, hogy erről írtam akkor egy hosszú levelet, hogy a fél igazság az nem igazság, meg az rosszabb, mint a hazugság, és hogy ez. És akkor kaptam egy válaszlevelet, meg van, amiben azt írta, hogy 200 levelet kaptam erre a könyvre, és 199 gratulálót, és egyet, és akkor mit gondoljak, hogy micsoda komisság van-e mögött, és felháborító, amit írtál, és politika, és nem irodalom a te szempontod, és egy rettenetes, gyűlölködő, boldogtalan levelet. Én nem ismertem embert, aki jobban szeretett volna élni, mint ő mindent. Nők, ennivaló, utazás, siker. Állandóan bizonyítani kellett neki, hogy ő neki mindenki lefekszik, ő mindent meg tud enni, ő neki van a legjobb autója, őt japánul is kiadják, mert ő ez volt benne egy ilyen mohó örjöngés.
Még egy nagyról beszéljünk, akiről kevés szó esett, Vörös Sándor.
Nem ismertem igazán közelről. Tehát jártam nála persze többször, meg dolgoztunk is együtt, mert fordításokat, nyersfordításokat csináltam neki, főleg románból. Egyszer fölvittem valami román költőt, aztán Benyukot vagy kicsodát, és ugye én elég otok románul, hát megcsináltam a nyersfordítást, és a rímképletet, meg a metrumot, és hát úgy belenyúlt egy kicsit, és kicsit vacakolt, és kész volt a vers valami boszorkányos módon. Hát jó, nem volt az első rangú, de az eredeti se. És én azt hittem, hogy ott hagyom, és akkor majd ő ezen dolgozni fog, de azt mondta, hogy nem, maradj, hát mindjárt megcsinálom, és akkor leült, és úgy a keze alatt valahogy úgy hirtelen abból egy kész vers lett, egy olyan, amilyen, de kész vers lett. Hát úgy boszorkányosan tudott mindent. Én nem tudtam vele beszélni, mert sose tudtam eldönteni, hogy most ugrat engem, hogy valóban olyan infantilis-e, vagy pedig úgy döntött, hogy ő most infantilis, és akkor maráskodik az emberrel. Én nem döltem be neki, én nem hiszem, hogy igaz volna ez a személytelenség, amit annyiszor ő mondott. Ugye Stendhal írja, hogy az írók mindenféleket mondanak magukról, és akkor hülye kritikusok elhiszik nekik, hogy az igaz. Inkább egy Proteusz volt, aki hol ilyen volt, hol olyan volt, mint ahogy hát a legtöbb ember, pláne költő olyan. De hát olyan versek, mint a Psziché, vagy olyan versek, mint reggeli lehetne sorolni, ugye, mert 500 nagy verse van. Ő egy egészen, hát most csupa közhelyet mondok, úgyhogy inkább abba is hagyom. Sanyi egy a megvalósult csoda volt. A megmagyarázhatatlan, amit nem lehet szétmondani, nem lehet megérteni, Isten ajándéka. Rendkívül érdekes volt az, hogy szóval hol borzasztó idegen volt neki, ahogy az irodalmat nézte. Tehát néha teljes agyrémnek tűnt, ugye Jungvári német Tóth László a nagyobb költő, mint Berzsenyi, hát hogy hülyéskedik, hát ezt nem gondolhatja komolyan. Néha meg olyan rávilágító dolgokat mondott. Csináltam én egy jó néhány évvel ezelőtt egy Magyar Erátó című antológiát, amiben a testi szerelem versei voltak. És akkor sokat dolgoztam könyvtárokban, és találtam egy szerintem gyönyörű verset, ami nem jelent meg soha egy 18. századi kollégától egy ilyen kézirattos könyvbe. Nem találtam nyomát, hogy ez megjelent volna, és elküldtem neki, hogy szerintem mi ez. És hát kaptam tőle, tényleg az is valahol megvan az a levél, azt publikálni kéne. Kaptam tőle egy ilyen hát lelkes levelet, hogy hát ez fantasztikus, és ezt be kellett volna venni a három verébe, és hogy ezt szerinte Édes Gergely írta, és akkor megmagyarázta, hogy szerintem miért. Hát nem tudom, hogy igaz volt, de nagyon jól ismerte a magyar költészetet egyébként. És hát olyan füle volt, hogy Mozartról mesélik azt, hogy valamelyik észak-olasz városban volt egy mise, amit ott rejtegettek, titkoltak, nem publikálták, és minden évben egyszer eljátszották. És akkor Mozart, nem tudom, 9 éves korában egyszer oda elkerült, és meghallgatta, és nagyon tetszett neki, és mondott, hogy hazaviszi Salzburgba. És elment a paphoz, és mondta, hogy kéri, hogy a kottát ő szeretné ezt lemásolni. És akkor az pap azt mondta, hogy ez titok, ezt nem adja oda. Igen, mondta Mozart, hát akkor játsszák le neki még egyszer. Akkor játszották, és leírta. Utána, na ott helyben nem íratott, megjegyzett egy misét. Na ez az, amit nem lehet fölfogni. Szóval ezt mi nem értjük meg. Na, a Vörös is ilyen volt. Vers értésben is, és költészetben is. Szóval ezek más kategóriák, mint amiket egy földi halandó követni tud. Mert neki valami úgy máshogy volt a feje megcsinálva.
Nem gondoltál még arra, hogy kiadda hozzád írott leveleket? Hiszen azt hiszem, hogy több kötetet kitenne már.
Nem, ez nem gondoltam. A Holmiba talán egyszer-kétszer. Ezek rendezve is vannak nagyjából. Ezt egyszer a Holmiba egy részét talán meg, ami igazán érdekes. Egy darabig nem gyűjtöttem őket sajnos, szóval volt egy idő, amikor elloptam őket. Tehát aztán egy idő múlva rájöttem, hogy mégiscsak ez egy baromság, és azóta elteszem őket. Nem voltam elég sznob az életemben, kérlek. Sznob voltam, nem voltam eléggé. Szóval tulajdonképpen hát rá kellett, hát olyan emberekkel kerültem össze, mint mondjuk a Vörös, vagy Szabó Lőrinc, vagy nem tudom. Hát föl kellett volna ismerni azt, hogy ezt erre építeni kell. És valahogy gőgből, vagy lustaságból, vagy hülyeségből nem magam életét akartam élni. Holott jobban szolgáltam volna ezeket, akkor most többet tudnék neked mesélni.
Részpállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. A hatodik rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília.
Az életinterjú felvétele 1993-ban készült, és utoljára 2005. október 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló.
Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.